Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast. Én Pressburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Most is, mint minden csütörtökön itt vannak velem újságíró kollégáim, hogy együtt megbeszéljük közös határon túli magyar ügyeinket. Erdélyből Parászka Boróka, a Felvidékről pedig Finta Márk jelentkezik. Én Újvidékről, Vajdaság fővárosából vezetem a mai műsort. Megtartották Szlovákiában az államfőválasztás második fordulóját, amelyben a kormánykoalíció jelöltje Peter Pellegrini jelentős előnnyel, mintegy 6%-kal végzett Iván Korcsok előtt. A szoros végeredményt jelző közvéleménykutatási adatok tehát ismét megbízhatatlannak bizonyultak, akárcsak az első körnél, amikor éppen Pellegrini előnyét jelezték és Korcsok győzött, illetve a parlamenti választások előtt, amikor hát akár 8-10%-os tévedésekről is beszélhetünk. Ennek miértjére is kíváncsi volnék, de ezer más kérdésem is lesz Márkhoz, úgyhogy az adás első felében majd Borókával együtt őt fogjuk faggatni, mint a szlovákiai ügyek tudóját, úgyhogy Márk, kezdjük is akkor talán azzal, hogy miért ennyire megbízhatatlanok nálatok a közvéleménykutatási adatok, tehát jelez ez valamiféle rejtőzködő szavazókat, akik nem kívánnak nyilatkozni, és ha így van, akkor miért?
Nekem is az a tippem egyébként, hogy rengeteg a rejtőzködő szavazó, illetve valami probléma lehet valószínűleg a mintákkal, a reprezentatív mintákkal, itt valami nagyon torzítja ezeket az adatokat. 8-10%-os eltérésre azért nem hiszem, hogy volt példa a korábbiakban, viszont tényleg voltak nagyon nagy eltérések, és nagyon sok közvéleménykutatónál, úgyhogy...
Én arra céloztam, hogy a Hlászt például nagyon alul mérték a parlamenti választások előtt.
Nem gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon alul mérték volna, alul mérték, de azért nem 8-10%-kal, de hát ugye ez már egy régebbi ügy, illetve hát ugye benne van az is, hogy nagyon sok választó általában az utolsó pillanatra hagyja a döntést, illetve az urnáknál dönti el, hogy tulajdonképpen mit is csináljon. És most például nagyon sok olyan választó is az urnákhoz járult, akik korábban nem nagyon mozgósították őket, tehát távol maradtak a választásoktól. Nem vagyok ugye közvéleménykutatási szakember, tehát én is csak így tippelhetek, vagy tippelgetek azzal kapcsolatban, hogy mi történhetett. De én azt gondolom, hogy divattá vált, mindenképpen divattá vált a rejtőzködő szavazó intézménye ebben az országban, és ez az általános bizalmatlanságnak is tudható be. Ez teljesen egyértelmű, hogy az országban kifejezetten nagy a bizalmatlanság tulajdonképpen mindenkivel szemben, aki bármilyen módon is kapcsolódik vagy a médiához, vagy a közvéleménykutatókhoz, vagy valamiféle politikai szakértői oldalhoz, vagy gyakorlatilag a szakpolitikusok, azok tulajdonképpen visszaszorultak. Az emberek nagyon gyakran szlogenek mellett és nagyon leegyszerűsített világnézetben, illetve diktómiákban szavaznak. És hát ez abszolút a velünk vagy ellenünk narratíváját erősíti, és hát mi korábban általában a nagyon szélsőséges szavazók voltak a rejtőzködő szavazók, akik nem vállalták fel mondjuk azt, hogy ők Marian Kotleba pártját támogatják, vagy valami más olyan formációt, ami eléggé mondjuk így a radikálisba vagy a szélsőségek felé hajlik. Úgy most már ebben a tulajdonképpen ebben a konstellációban, ahol az általános közvélekedés az, hogy itt tényleg két széle van ennek a spektrumnak, és vagy az egyik, vagy a másik szélére szavaz az ember, hát így benne van a pakliban az, hogy nehezen vállalják fel az emberek azt, hogy tulajdonképpen mit akarnak.
És hát ugye említetted, hogy a mozgósítás, illetve az, hogy sokkal többen szavaztak most, mint az első körben, nagyjából 9-10%, ha jól emlékszem, úgyhogy itt arról beszélhetünk, hogy nagyon jól sikerült, és főleg a kormány oldalnak jól sikerült ez a mozgósítás. Mivel sikerült rávenni a szavazókat arra, hogy hát most menjenek el szavazni, ha az első körben nem mentek? Ez az egyik fel a kérdésemnek, és ezen belül, hogy sikerült a magyarokat rábírni, hogy nagyobb tömegben szavazzanak most, legalábbis erre lehet következtetni a számokból, mint az első körben, amikor még magyar jelölt is volt.
Hát ugye ez annak is köszönhető, hogy a magyar szavazók, hogyha velük akarjuk kezdeni, azok egyre többen szavaznak és kapcsolódnak be a szlovák politikai életbe, és választanak maguknak szlovák jelöltet. A magyar államfőjelöltnek ugye az első körben azért volt 2,9%-a, mert azok a magyarok is, akik az urnákhoz járultak, azok sem igazán őt választották, hanem olyan jelölteket, akiknek beleszólásuk van az országos politikába. Tehát azt például a Forró Krisztián minden egyes alkalommal hangsúlyozza, amikor kérdezik a választásokról, hogy az első fordulóban a választóknak a 80%-a a továbbjutó jelöltekre szavazott, tehát valamelyikre a kettő közül, és hát az is mutatja, hogy mennyire el volt szakadva tulajdonképpen a mezőny két része egymástól, és mennyire egyértelmű volt az, hogy melyik két jelölt jut tovább a második fordulóba. És hát ez most már a magyar szavazók számára is egy hívóerő, illetve felszívóerő. De azt is hozzá kell tenni, hogy bár emelkedett ugye a részvétel akár a déli járásokban is, ahol a magyarok élnek, azért az még mindig elmaradt az országos átlagtól. Tehát itt még mindig volt egy jó 8-10%-os különbség az északi járásokhoz képest, és hát ugye bizonyos szempontból sikerült ez a mozgósítás, de egyáltalán nem igaz az, hogy a magyar szavazók ilyen szempontból bármilyen módon is a mérleg nyelve lettek volna ebben a történetben. Itt ezeket a dolgokat egész máshol kell keresni, elsősorban ugye az első fordulóban harmadikként végzett jelölt Stefan Harabinnak az eredményében és a szavazóiban, illetve abban, hogy egyrészt tudta mozgósítani őket Pellegrini, másrészt azzal a kőegyszerű szlogennel, hogy ő a béke elnöke, és hogy ő nem fog katonákat küldeni Ukrajnába, és hogy ő békét akar, ez abszolút működött. Ez is bizonyítja azt, hogy a szlovák társadalom az most már valahogy jóval közelebb áll a magyar társadalomhoz, mint a csehhez, amivel ugye testvérnemzet. Csehországban ez a módszer, hogy az ellenfelet háborús héjának állítják be, ez nem sikerült. Andrej Babiš emiatt vereséget is szenvedett. A szlovák társadalomban az egyszerűen működött olyan jól, mint Magyarországon, és hát ez egy elég erős bizonyítéka annak, illetve elég erősen utalhat arra, hogy az a befolyásépítés, meg az a soft power, amit a magyar kormány most már évek óta finoman épít a környező államokban, az tud működni.
És hogy működik ez? Milyen csatornákon keresztül? A szlovák közmédia, a szlovák privát kézben lévő sajtó, influencerek révén, hogy mi az, ami így átállította a szlovákiai társadalmat, mert nem hiszem, hogy ennek van valami nemzetkarakterológiai magyarázata.
Nem gondolom, hogy nagyon bele kéne menni nemzetkarakterológiába. Igazából az alternatív széna az, amely megerősödött az utóbbi években, az alternatív sajtó, amely bizony nagyon erősen kötődik a különböző dezinformációs narratívákhoz, ezen keresztül folyik a Kreml propagandája, rengeteg olyan dolog van, ami velük kapcsolatosan igazából egyszerűen kimutatható a társadalmi hangulatváltozásokban, és hát így csúszott át tulajdonképpen az Orbán pozitív narratíváknak a zöme is tulajdonképpen mindenhova az országban, és tulajdonképpen bizonyos szempontból ennek is tulajdonítható ez az egész. Másrészt pedig ugye a szlovák politikai mainstreamnek az a fele, amely tulajdonképpen most már kormányoz és mindent megszerzett ebben az országban, az egyszerűen megkötötte a saját békéjét Orbán Viktorral, és azokat a módszereket, azokat a hatalomépítési módszereket, amelyeket Orbán Magyarországon sikeresen véghez vitt, azokat Szlovákiában is megpróbálja átültetni. Ez természetesen azzal jár, hogy tulajdonképpen ezeknek az Orbán pozitív narratíváknak maga a kormánypolitika, illetve a Smer még ugye ellenzékben, amikor az ellenzékben volt, ez ágyazott meg. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy ilyen nagyon szépen egymáshoz csiszolódó, összeérő valami, aminek tulajdonképpen az a lényege ennek a politikának, hogy kikapcsolja a valódi sajtót a játékból, és a saját narratíváit mindenféle kérdés nélkül, mindenféle szembesítés nélkül tulajdonképpen egyfajta libatömésként beletömi az emberek fejébe, és hát ez működik úgy tűnik.
Amikor azt mondtad, hogy alternatív sajtó, csak hogy tisztázzuk, arra gondoltál, hogy különböző álportálok, nem tudom én, impresszum nélküli oldalak, illetve a közösségi médián megjelenő tartalmak? Tehát azért kérdezem, mert mondjuk, hogyha a szerbiai példát vesszük alapul, itt abszolút a bulvár médiával végzik el az ilyen piszkos munkát, nem pedig alternatív, vagy ilyen általam említett médiumokkal. Ez is jelen van, de sokkal nagyobb hatása van a nyomtatott sajtónak, sokkal nagyobb hatása van az országos lefedettségű bulvár médiának. Szóval azért kérdezem, hogy erre gondoltál-e?
Az impresszum nélküliség az korábban volt jellemző, amikor még csak felfutott ez a jelenség. Most már azok az emberek, akik ebben a történetben részt vesznek, azok általában abszolút felvállalják a nevüket, arcukat, és tulajdonképpen nagyon jól el vannak, hatalmas nézettségekkel futnak a közösségi oldalakon. Nyilván vannak hírportálok is, amelyek ezt az igét terjesztik, de ezek az úgynevezett újságírók, akik ebben nagyon nagy részt vállalnak, azok egyáltalán nem tartanak be semmilyen etikai normát, szabályozást, tulajdonképpen semmit. Igazából akár még politikai szerepet is vállalnak, hogyha úgy hozza a sors, tehát simán beállnak parlamenti asszisztensnek például, és van egy csomó olyan érdekeltségük, illetve olyan tevékenységük, ami teljesen egyértelművé teszi, hogy nekik semmi közük nincs a standard újságíráshoz. De hát ők erre rá is játszanak, tehát ők azt mondják, hogy mi vagyunk azok, akik felvállaljuk a véleményünket, és mi vagyunk azok, akik ezt terjesztjük, és mi nem játszunk független, objektív, meg mit tudom én, milyen játékokat, mi valódi patrióták vagyunk, és tudom én, konzervatívok, és szuverenisták, és nyugatellenesek, és orosz barátok, tehát abszolút fel van vállalva ez a vélemény. Viszont, hogyha megnézzük azt, hogy mit mondanak, akkor teljesen egyértelművé válik, hogy a hazugság, meg a csúsztatás, meg a teljesen megcáfolható dolgok, azok munkamódszerként vannak, de ezt a dolgot, ezt agresszióval kompenzálják, tehát tényleg nagyon, nagyon agresszívak tudnak lenni. De úgy tűnik, hogy az a réteg, amely mondjuk így a képlékeny közepet reprezentálja, azt lázba lehet hozni az ilyen dolgokkal. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz hosszú távú vagy rövid távú jelenség. Mindenesetre most benne vagyunk a kellős közepében, és ez választásokat is tud nyerni.
Én azt látom, főleg a magyar politikai szcénában, de Romániában is egyre jobban érvényesül ez a tendencia, hogy van egy nagyon kompakt, leegyszerűsített, lebutított világkép, ez a szuverenista, brüsszelellenes, szabadságharcos, konzervatív, és sorolhatnánk egy olyan max 10 jelzőt, amit folyamatosan súlykolnak különböző eszközökkel ezek a manipulációs platformok, és nagyon könnyű befogadni. Nincs vele ellenvilág, nincs alternatíva, nagyon kevesen tudnak arról, hogy milyen lenne egy föderális Európa, egy szociálisan érzékeny Európa, hogy miért lenne jó az együttműködés, hogy miért ellentmondás és kontraproduktív ez a bezárkózó nacionalista politikai megközelítés. Erről nem nagyon van szó. Vagy ha van is szó, nem azon a szinten, ahol a választó lé... Tehát, hogy tulajdonképpen a választó nem választ, hanem él az egyetlen politikai kínálattal, ami hozzá eljut. Ez mennyire érvényes Szlovákiában, hogy így ilyen egy szólamban. Vagy tegyen fel másképp a kérdést, hogy a Korcsokot, egyébként láttam, hogy több jeles magyarországi szlovákiai, illetve szlovákiai személyiség is beszállt a Korcsok melletti, vagy a Pellegrinivel szembeni kampányban. Mennyire voltak hatékonyak, és mennyire tudtak több szólamúak lenni?
Hát a hatékonyság az eredmények fényében elsőre úgy tűnhet, hogy nem volt az igazi, de azért hozzá kell tenni, hogy Iván Korcsok tudott mozgósítani mindennel együtt 1,2 millió szavazót, ami csak 160 ezerrel kevesebb, mint ami Pellegrininek választást nyert. Azzal az 1,2 millióval egyébként Korcsok nyerhetett volna gyakorlatilag bármilyen államfőválasztást az országban korábban, mert ez tényleg egy akkora szám, hogy jóval magasabb, mint amit Zuzana Csaputová szerzett az előző választáson. Tehát volt mögötte egy széleskörű összefogás, és tudott ő is mozgósítani, sőt ugye több mint 200 ezer szavazattal tudta növelni a szavazatszámát az első fordulóhoz képest is, tehát ilyen szempontból egy viszonylag működőképes kampányról volt itt szó. Viszont az biztos, hogy Korcsok ott követett el talán hibát, hogy nem adresszált egy csomó olyan dolgot, amit a Pellegrini kampányban adresszálnia kellett volna. Tehát abban a pillanatban, amikor egy ilyen teljesen leegyszerűsített narratívával futott szembe, hogy találkozott szembe, hogy gyakorlatilag háborús héjának állították be, ő ezt rosszul kontrázta. Ő mindig arra hívta fel a figyelmet, hogy az államfőnek nincsen jogköre arra, hogy katonákat küldjön Ukrajnába. Ugye Peter Pellegrini azt állította, az volt a fő állítása, hogy ő nem küld katonákat Ukrajnába, és megnyugtat minden apát és anyát ebben az országban. Korcsokat ilyen szempontból nem támadta, viszont a holdudvara, a mediális holdudvara, a pártjának a miniszterei, egy csomó mindenki azzal támadta Korcsokot, hogy ő már pedig valószínűleg nem a béke hangja, hanem a háború hangja, és hogy ezt és ezt és ezt csinálná, hogyha ő államfő lenne. Ezzel párhuzamosan érkezett egy csomó minden más narratíva is, például, hogy bedönteni a kormányt, meg elvenni a szociális juttatásokat, meg hasonlókat, és hogy nyomorba taszítaná a nyugdíjasokat, meg hasonlók, de ez az egyveleg, ez így rázódult Korcsokra. És Korcsok, amikor háborús éjjelnek állították be, nem azt mondta, hogy nem küldene katonákat Ukrajnába, és semmi köze nincs hozzá, és magára a dologra reflektált volna, hanem azt mondta, hogy, vagy azt hangsúlyozta ki inkább, hogy az államfőnek nincsen jogköre arra, hogy ilyet csináljon, mert hogy ez a kormánynak meg a parlamentnek a jogköre. Itt ebben azonnal meglátszott az, hogy amikor nem ugyanazzal az eszközzel nyúlsz hozzá, vagy válaszolsz a narratívára, mint ahogyan támadnak, abban a pillanatban elvesztett tulajdonképpen azt a szócsatát. Tehát itt, ha agresszívan támadnak meg, akkor valamilyen módon agresszívan kellene válaszolni. De hát ugye ez nem fér bele abba az image-be, amit Korcsok vitt az egész kampány során. Tehát tulajdonképpen egy ilyen lépéskényszerbe került, egy ilyen kutyaszorítóba, és nem igazán tudott erre valahogy jól reagálni. Szerintem ez az egyik oka annak, hogy ő ezt az egészet elbukta. A másik pedig az, hogy annak a politikai oldalnak, amit ő tulajdonképpen itt most reprezentált, annak megvannak a maga limitei és korlátai. Egyszerűen nagy valószínűséggel ennyien vannak, talán egy picivel többen, akik ezt az oldalt preferálják, míg a másik oldalon most tudták kiaknázni azt a tartalékot, ami tulajdonképpen benne van ebben az egészben, tehát az országnak a lakosságának a jellegéből adódóan többen vannak azok, akik ezt a Pellegrini-féle szuverenista oldalt támogatják. Tehát nagy valószínűséggel ennek valahogy így kellett alakulnia egyszerűen.
Ha már az imidzset említetted, akkor beszéljünk egy picit Pellegrini imidzséről is, illetve arról, hogy az eddigi tudásunk alapján, amit róla tudunk, milyen elnök lesz Pellegrini. Tehát ugye ebben a kontextusban, hogy van egy Fico kormány, amelynek a tagpártja az a párt, amelyet ő irányít. Nyilván az elnökséget át kell, hogy adja másnak, és hát ő az államfői pozícióban az egész ország polgárait kell hivatalosan képviselje. Mennyire lesz ő az összes polgárnak az államfője, vagy csak ennek a kormánykoalíciónak? Mennyire fog rájátszani arra, hogy ő mégiscsak egy független személyiség, ami azért az ő imidzséből talán következik, hogy ő próbált egyfajta ilyen más hangot mutatni ebben a kormánykoalícióban, az európai arcát ennek a Fico kormánynak. Most viszont egy olyan pozícióba került, ahol hát folyamatos lesz majd ezzel a kormánnyal a biztos, hogy konfliktus, lehet, hogy együttműködés lesz. Mennyire fér neki bele az, hogy például szembe menjen Ficó döntéseivel mindezek után?
Szerintem nem fog szembe menni Ficó döntéseivel. Ugye ezt az idő fogja eldönteni, hogy ő milyen elnök akar lenni, meg szeretne lenni, de azért vannak olyan tényezők, amiket érdemes felsorolni ezzel az egésszel kapcsolatban. Az egyik például az, hogy Peter Pellegrini viszonylag fiatal politikusnak számít, tehát még messze van a 60-tól, meg a 70-től, mert nem ez a tipikus nyugat-európai old öreg politikus. Tehát még van, úgy érzi, gondolom, hogy még van benne kakaó, 2002 óta van tulajdonképpen a politikai porondon, tehát ezzel a 22 évvel még nem kopott el teljesen, korábban azért jóval gyakrabban cserélődtek talán a politikusok, mint most. És hát gondolom, ő nem csak 5 évet szeretne eltölteni az elnöki palotában, hanem nagyon szívesen eltöltene 10 évet is, ahhoz viszont, hogy őt 5 év múlva újra válasszák, bár még nagyon messze van az 5 év, de valószínűleg úgy kell cselekednie, hogy tartson egyfajta balanszt a önálló politizálás, illetve a szervilis politizálás között, viszont nem idegenítheti el magától azt a választótábort, amely megválasztotta. Úgyhogy neki tulajdonképpen ez egy ilyen, nem is tudom, kötéltánc lesz az elkövetkezendő éveknek a sora. Valószínűleg inkább a második felében kell majd a nagyon óvatosan balanszíroznia, de igazából én azt gondolom, hogy ő neki nem érdeke egyszerűen, nincs politikai érdeke abban, hogy ő az egész országnak az államfője legyen. Ez papíron nagyon jól hangzik, és papíron ezt valószínűleg hangoztatni is fogja folyamatosan, de a politikai gesztusokat azt annak az oldalnak fogja megtenni, amely megválasztotta őt, és azoknak a politikusoknak, akik tulajdonképpen megengedték neki, hogy államfő lehessen, mert hát ez azért valljuk be nagyban múlott, illetve nagyban függött Robert Ficótól is, hogy Peter Pellegrininek engedélyezte tulajdonképpen, hogy ő egyfajta ilyen államfői ambíciókat dédelgessen. És hát szerintem Pellegrininek nagy kő esett le a szívéről, hogy most már elengedheti így a halaszt, ami egy olyan projekt, olyan politikai projekt, amelyet arról az oldalról, ahonnan most megválasztották őt, tehát Fico oldaláról folyamatosan támadtak. Neki most sikerült lerázni a magáról ezt az áruló bélyeget, bekerült arra a pozícióra, ahol tulajdonképpen kiemelkedhet a napi politikai mocsárból, és ez nem kell semmi mást csinálnia, csak bólogatnia, és aláírni azt, amit elé tesznek. Nem gondolom, hogy ő különösebb ellenállást fog tanúsítani azoknál a lépéseknél, amiket a Fico kormány a következőkben tervez. Nagy valószínűséggel besegít nekik abban is, azoknak az akadályoknak az elhárításában is, amik korábban felmerültek, amiket mondjuk Zuzana Csaputová próbált meg azért felállítani, hogy egyfajta ellenpólust vagy egyfajta kiegyenlítő erőt jelentsen ebben az egész politikai harcban. És hát az fog történni, hogy igazából Robert Ficónak ilyen szempontból egy teljesen sima útja lesz a hatalma megszilárdításához. Most, amit neki Ficónak ugye most meg kell csinálnia, az, hogy valamilyen módon legyőzni az Alkotmánybíróságnak az ellenállását a büntetőtörvénykönyvvel kapcsolatban. Ugye most az Alkotmánybíróság vizsgálja azt a büntetőtörvénykönyvet, amit ők átnyomtak a parlamenten, illetve annak bizonyos részeit, és hát valamiféle külső nyomást nyilvánvalóan ő szeretne gyakorolni az Alkotmánybíróságra, hogy átengedjék ezt az egész történetet. A bíróságok megszerzése egyébként is benne van a pakliban. Most, hogy Peter Pellegrini lesz az elnök, a bírói tanácsnak a újabb 3 tagját tulajdonképpen a Peter Pellegrini jelölheti, és hát gondolom ott azért érkezik majd ajánlás Robert Ficóék oldaláról, ezzel tulajdonképpen megszerzik a bírói tanácsnak a felét, és igazából onnantól már nincs olyan nagyon messze az, hogy ők tovább is menjenek. Itt van az Alkotmánybíróság kérdése, ahol Robert Fico korábban már nagyon keményen támadta az Alkotmánybíróság elnökét. Az államfőnek van olyan jogköre, hogy menesztheti, illetve ő nevezi ki és meneszti az Alkotmánybíróságnak az elnökét. Ehhez nyilvánvalóan ahhoz, hogy menessze kell egy valamilyen fegyelmi eljárás az Alkotmánybíróságon belül, de hát az ezzel kapcsolatos vonatkozó törvényeket én úgy tudom, hogy a parlamentben egyszerű többséggel meg lehet szavazni, tehát itt is lehet eszköze Robert Ficónak ahhoz, hogy itt valamilyen változást érjen el ebben a dologban, és találjon valami botot arra, hogy el tudjan áspángolni az Alkotmánybíróságot. Utána jön ugye az RTVS, a közmédiának az átalakítása, ahol ismét nem lesz olyan, hogy az államfő valamiféle ellenállást tanúsítana, úgyhogy júniusban, amikor Peter Pellegrini átveszi a mandátumát, illetve a megbízását a következő 5 évre, onnantól valószínűleg jóval könnyebb éjszakái lesznek Robert Ficónak is az elkövetkezendő években.
Tehát, ha jól értem, akkor ugyancsak a magyar modell érvényesül, hogy az államfő az a jogállam leépítésének egy fontos aktorává válhat, vagy legalábbis olyan statisztává, aki ennek nem áll ellen. Ez lenne az egyik kérdésem. A másik kérdésem, hogy innen Erdélyből úgy látszott, hogy hát nagyon különösen viselkedik a szlovákiai magyar érdekképviselet, nagyon megosztott a szlovákiai magyar közösség az elnök választási kampányban. Hogy hat ez vissza, ez az elmúlt pár hét közösségre, közhangulatra, politikai jövőjére?
Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés. Úgy próbálják eladni a szlovákiai magyar politikusok ezt az egészet, mint hogyha győzelmet arattak volna, illetve ez az ő győzelmük is lett volna, az, hogy belementek tulajdonképpen Pellegrini támogatásába és abba a paktumba, ami tulajdonképpen azt eredményezte, hogy ott lehettek a győzelmi dobogón, amikor Peter Pellegrini bejelentette a győzelmét, ott volt ugye Gyimesi György is, meg Forró Krisztián is a párt elnöke. Hát az a győzelem, ez viszont valójában nem az. Mert egyrészt lehetett látni, hogy a mozgósítás, amit a szlovákiai magyar politikum csinált, az a végső elszámolásnál olyan nagyon-nagyon sokat nem jelentett. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ugye továbbra is nagyon sokan maradnak otthon, nem akartak választani, és hogyha összeszámoljuk és megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a választók többsége az otthon maradt, illetve a legnagyobb része az tulajdonképpen otthon maradt, és amit mozgósítani tudtak, az mondjuk a választók közül mondjuk a 2/3 szavazott a Pellegrinire, és 1/3 meg mondjuk Korcsokra. Tehát nagyjából ilyen elosztás van, lehet, hogy egy kicsit még inkább Pellegrini felé dől a történet, de ez nem azt jelenti, hogy ez győzelem, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem sikerült a választóknak a többségét meggyőzni, amellett, hogy Pellegrini volt a megfelelő választás. És ez viszont azt jelenti, hogy most már a Magyar Szövetség nyíltan állást foglalt egy politikai oldal mellett, és nyíltan állást foglalt amellett, hogy nem akar gyűjtőpárt lenni, hanem egy bizonyos politikai línia szerint akar vinni a saját politikáját. Ez a politikai línia, ez tulajdonképpen egy bizonyos szempontból egy ilyen barter szerződésen alapul az aktuális kormányhatalommal, és hát a végeredmény az, hogy tulajdonképpen ők azt próbálják eladni, anélkül, hogy kimondanák, hogy ez egy politikai biznisz, azt próbálják eladni, hogy ez egy jó és ügyes politikai biznisz volt a szlovákiai magyarok számára. Az, hogy tulajdonképpen nem tudnak felmutatni ezzel kapcsolatban szinte semmit, az meg egy másik kérdés. Tehát régen a szlovákiai politika, illetve a szlovákiai magyar politika, amikor a szlovákokkal tárgyalt, akkor viszonylag nagy tétekben folyt a történet, mit tudom én, egy egyetem megalapításáról zajlott az üzletelés, meg közlekedési infrastruktúrának a létrehozásáról, ugye ez volt mondjuk az R7-es, az autópálya, ami tulajdonképpen magyar lakta vidéken megy keresztül, igaz, hogy nagyon röviden, mert ennyit sikerült kialkodni. Most meg Amit felhoznak a politikusok, az nem sok. Tehát Forró Krisztián a 63-as úton két körforgalom megépítéséről, vagy ennek a tervéről tudott beszámolni. Amit egyébként is meg kéne építeni, és nem csak a magyaroknak, hanem az itt élő szlovákoknak is, meg akik a 63-ason közlekednek, mert az tényleg életveszélyes kereszteződés, de azért tényleg itt tartunk, hogy a nemzetstratégia, a hosszú távú barter és a politikai vízió az kimerül két körforgalomban, hogy ilyen kicsit leegyszerűsítve fogalmazzak meg ezt az egészet. Tehát itt azért érezhetően csökkent a szint, meg az elvárás szintje, és nyilvánvalóan a füle ennek a dolognak az, hogy ezek a politikusok, mit tudom, egy Gyimesi György tulajdonképpen azt sugalja a választóknak, hogy örüljetek, hogy itt most egy szuverenista kormány van, és az tök jó, legyőztétek a Lipsiket. Valószínűleg ez a legnagyobb díj, hogy itt most a Lipsik le vannak győzve képletesen, ami annyiban nem igaz, hogy azért tényleg 1,2 millió embert mozgósított Korcsok, és azok közül nem mindenki volt liberális, hanem nagyon sok konzervatív, meg keresztény, meg mindenféle más választó is volt, de nagyon nehéz kibogarászni ebből az egészből valamiféle tanulságot, mert nagy valószínűséggel nincs ilyen tanulság. És hát ugye a szlovákiai magyar politika most az EP választásokra készül, ahol végre önálló, önjogán is szerezhet valamilyen politikai sikert, amire már nagyon ki vannak éhezve. Viszont minden jel arra mutat, hogy nem igazán fog nekik ez most megint sikerülni, bár ugye ez még messze van, de egyrészt nem látszik azt, hogy nagyon mozgósították volna a szavazóikat, másrészt úgy tűnik, hogy magasabb lesz a részvételi arány, mint amilyen volt a korábbiakban, ami azt jelenti, hogy nekik is több embert kell mozgósítani. És hát ugye meg itt van az újabb dilemma, hogy minek szavazzon a szlovákiai magyar választó a Magyar Szövetségre, amely képvisel egy úgynevezett szuverenista álláspontot, hogyha szavazhat arra is, aki ezt autentikusabban képviseli, tehát mit tudom én, azt merre. Ezt még mindig nem tudták igazából elmagyarázni a választóknak, és hát ez még sok fejtörést fog nekik okozni a kampányban, de hát kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle.
Említetted azt, hogy ugye mire készül a Fico kormány, egyfelől az igazságszolgáltatás, másfelől a közmédia területén, és hát hogyha volna olyan, hogy autokraták kézikönyve, akkor biztos, hogy ez a kettő dolog így a kézikönyve első felében szerepelne, tehát indítsunk az igazságszolgáltatási rendszer minél jobb leépítésével, és a média bekebelezésével, és hát ott van még harmadiknak a civil szektornak a megregulázása, és hát úgy tűnik, hogy Fico ezen a putyini, vagy ha úgy tetszik, Orbáni úton szeretne tovább haladni, ugyanis a kormánynak a legkisebb és hát legradikálisabb koalíciós pártja, Szlovák Nemzeti Párt már elő is rukkolt egy javaslattal, amely értelmében a jövőben minden civil szervezetnek, amely évi 5000 eurónál nagyobb külföldi támogatásban részesül, a neve mellé kellene írnia, hogy külföldi támogatásban részesülő szervezet, vagyis külföldi ügynöknek bélyegzik majd, ahogy ezt Robert Fico konkretizálta. A dolog pikantériája talán az, és akkor itt újra bejön a képbe a szlovákiai magyarság, hogy hát ez nagyban érintheti majd azokat a magyar kulturális, oktatási, vallási, egyéb egyházi szervezeteket, amelyek bevételük jelentős részét éppen Magyarországról kapják. Hát most tiltakoznak is rendesen, olvastam kérdés, hogy a baráti Orbán kormány majd esetleg közben jár-e Ficóéknál, hogy ez ne vonatkozzon a magyar szervezetekre. Mi ezzel kapcsolatban most a helyzet? Olvasni lehet tényleg, hogy még a Magyar Szövetség részéről is többen úgy gondolják, hogy ez nagyon nem volna jó. Lehet-e egy olyan legspeciális esetleg látszerrését, Márk, ami kivonná a magyar szervezeteket ebből a körből?
Hát szerintem most ezen dolgozik, ezzel kapcsolatban tárgyalgathat a Magyar Szövetség bizonyos szinten. igazából olyan, hogy magyar nemzetiségi szervezet olyan a törvényben nem szerepel, tehát nem lehet a magyar nemzetiségi szervezeteknek kivételt kérni. Ezt esetleg úgy lehet megoldani talán, hogy mivel ugye a támogatások, amiről szó van, azok az Európai Unióból, illetve európai pénzekből érkezhetnek, lehet, hogy betesznek egy olyan kivételt, hogy mondjuk, hogyha Magyarországról érkezik a támogatás, akkor az még beleférhet, de hát ugye ez is megint egy rés a pajzson, amit aztán ki lehet használni, és nem tudom, hogy politikailag van-e, hogy is mondjam, megtérülése annak, hogyha egy ilyen könnyítést a Ficóék engedélyeznének ebben a történetben, hogy az SNS, de lehet mögött a logika. Igen, tehát aztán fogják fel talán a szlovákiai magyar politikusok, vagy nagyon is tudatában vannak, neki csak nem törődnek vele, hogy annak a politikai oldalnak, amely most ezeket a törvényeket hozza, ennek nincs a horizontján a kisebbségi, vagy a nemzetiségi perspektíva. Tehát ők ezekkel a dolgokkal, ezekkel a jogokkal nem foglalkoznak, ahogy az Orbán kormány sem igazán foglalkozik Magyarországon a kisebbségekkel, a saját kisebbségeivel, hiszen a többséggel sem foglalkozik, a többség lakossággal, akik nem feltétlenül értenek velük egyet. Igazából az ellenzék kiszavazókat a kormány meg se akarja győzni, teljesen elengedte őket. Nagy valószínűséggel ez történik majd Szlovákiában is a következő években, hogy meg sem próbálják elérni majd az ellenzéki szavazókat, csak a saját táboruknak a belső kohézióját próbálják majd erősíteni. És hát abban a politikai logikában nyilvánvalóan beleillik az, hogy támadják a civil szervezeteket, mert a civil szervezetek egyrészt az államnak a munkáját végzik el bizonyos területeken, másrészt vannak olyan szervezetek, amelyek politikai véleményt is megfogalmaznak, és hát abban a rendszerben, ahol vagy abban a politikai logikában, amiben ez a hatalom most mozog, ott egyszerűen kussa neve mindenkinek rajtuk kívül, tehát nincs ennek semmiféle, tehát nem engedhetik meg maguknak, hogy engedjenek a civil szervezeteknek bármilyen módon. Úgyhogy ez egy nagyon komoly dilemma. Én el tudom képzelni, hogy végül valamilyen nagyon jó kis sufni-tuning megoldást találnak, és valamilyen nagyon csűrt, csavart dolgon keresztül meg tudják oldani, hogy ne legyen ez probléma. Lehet, hogy még a végén létrejön az a létrejön az az alap, amiben majd a magyar kormány Szlovákiában befizeti ezeket a pénzeket, amikkel támogatnak kisebbségi szervezeteket, és tulajdonképpen a szlovák kormánynak lesz valamiféle beleszólása abba, hogy hogyan ossza szét ezeket a pénzeket, vagy valamilyen formális mechanizmuson keresztül átöntik ezeket a pénzeket. Ezt el tudom képzelni, mert nagyon közel van egymáshoz a két kormány. Ha elég a bizalom, akkor ezt meg lehet így oldani. De nem tudom, hogy hosszú távon ez hogyan fog működni, illetve hát ugye Robert Fico nagy valószínűséggel sok-sok évre tervez előre, nem nagyon igyekszik politikai nyugdíjba vonulni, és azt se tervez, hogy elveszíti a következő választást, úgyhogy lehet, hogy ennek szellemében fognak majd valamilyen megoldást
hozni. És hát az is nagy kérdés, hogy egyáltalán lehet-e belőle bármi, ugye 2017-es magyar törvényt végül is meg kellett változtatni, mert megindult a kötelességszegési eljárás az ország ellen, ami aztán azt eredményezte, hogy 2021-ben módosították is ezt a civil törvényt. Romániában voltak-e hasonló törvényi kezdeményezések a hatalom részéről, hogy megregulázzák ezt a civil szférát?
Hát ugyanaz a folyamat azért végig söpört Közép-Kelet-Európán, mert ennek a civil szervezetek ellen folytatott kampánynak az a célja, hogy azt Márk is mondta, hogy ne legyen kontroll a politikai hatalom gyakorlók fölött. És erre megkezdődött itt is a sorosozás, a soros szervezetek, a háttérhatalom, a civil kezdeményezések elleni kampány, ami nem jött be, sok ok miatt nem jött be. Nota bene megjegyzem, hogy azért a magyar kormánynak tudnia kell, hogy az a fajta civil ellenes fellépés, vagy szuverenitásvédelem, hogy egy másik kulcsszót használjunk, amit Magyarországon gyakorolnak, az egy halálos minta Magyarország határain kívül, mert a magyar kisebbségi szervezetekre, ha ezeket a stratégiákat alkalmazzák, ez egy halálos ítélet, nem fognak hozzájutni azokhoz a forrásokhoz, amelyeket egyébként a klientúra érdekében, klientúra építés érdekében a magyar kormány előszeretettel a rendelkezésükre állít bizonyos megkötésekkel és céllal. Tehát itt megy egy kettős játék, és én azt hiszem, hogy azt látom, hogy a magyar kormány úgy döntött, hogy egyrészt már nem annyira fontosak ezek a kisebbségi szervezetek, másrészt a forráshiány miatt már nincs is annyi pénz rájuk, úgyhogy be lehet dobni a gyeplőt a lovak közé, és akkor lehet egy ilyen általános leszalámizást, leépítést, és egy ilyen közös civil ellenes lobbit gyakorolni Közép-Kelet-Európában. De azért a román széna, a román civil szervezetek szénája nagyon erős, és nagyon megerősödött, főleg a 2017-es kormánytüntetések idején, és azóta, és a korrupció ellenes intézkedés sorozat idején, úgyhogy résen vannak, és én nem látom azt, hogy egy ilyen teljes pályás letámadás bekövetkezhetne. Az viszont folyamatosan megy, hogy ott ilyen alig észrevehető, vagy ilyen hátsó ajtón bevitt törvénymódosításokkal akadályozzák a civil szervezetek civil támogatását, vagy a gazdasági szféra pénzeinek átirányítását a civil szervezetekhez, akadályozzák, vagy nehezítik azt, hogy a civil szervezetek törvényes fórumokon, bíróságokon kérjenek jogorvoslatot, vagy nyújtsanak be panaszt. Szóval egy ilyen kis soft háború zajlik, ilyen apró kis, nem egy nagy civil ellenes törvény, hanem a különböző jogérvényesítési fórumokon próbálnak akadályokat felállítani.
Uh-huh. Hasonló a helyzet Szerbiában, és én is azon gondolkodtam, hogy mi az, amivel a hatalom próbál a civilek ellen tenni, és hát ez elsősorban verbálisan történik, tehát hatalmi szintekről hallunk folyamatosan, árulózást, idegenbérrendszerzést, nem tudom én, államellenességgel vádolnak sok civil aktivistát, illetve újságírót, és miközben a civil szervezeteknek rendkívül erős és nagyon fontos szerepe volt, főleg a 90-es évek háborúi során, és azt követően is, amikor a háborús bűncselekményekkel való szembesülés volt az egyik fő téma a nyilvánosságban, és ezt nagyon sok civil szervezet szorgalmazta, és sajnos éppen állami szintről érkeztek a támadások, illetve az opponálás, hogy hát ez tulajdonképpen szerbellenes viselkedés, ahogy ezek a civil szervezetek viselkednek, mert például azt szerették volna elérni, hogy a szerb állam mondja ki, hogy Srebrenicában, ahol több ezer muszlimot megöltek, az egy népirtás volt. És ezt a mai napig nem hajlandó a szerb állam elismerni, kimondani, a parlament elfogadni ezzel kapcsolatban egy határozatot, és a civileket pedig próbálják úgy beállítani, mint a nép ellenségeit. Tehát nincs egy egységes törvény, ami Magyarországon megszületett, vagy ami most Szlovákiában készül, de hát nagyon sokszor azt látjuk, hogy a hatalom egyfelől nem reagál arra, vagy az állami szervek nem reagálnak arra, hogyha civilek elleni támadás történik, legyen az verbális vagy fizikai, ez is elég gyakorinak számít Szerbiában. Másfelől pedig sokszor az az érzés az embernek, hogy kilövési engedélyt ad a civilekre, tehát olyan kijelentéseket tesz akár az államfő sajtótájékoztatón, amiből az következik, hogy nyugodtan bombázzátok a civileket, nem lesz különösebb következménye. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon rossz helyzetben vannak a civilek az országban, tehát nincs egy ilyen törvény, amely mondjuk megregulázná őket, de az obstrukció az folyamatos, és a verbális támadások is. Úgyhogy talán annak köszönhető, hogy viszonylag megerősödtek, és hát persze mondhatjuk itt azt, hogy külföldről finanszírozott szervezetek, de hát olyan társadalmi folyamatokat tudnak ellátni ezek a szervezetek, amelyeket egyszerűen az állam nem vállal föl. Tehát nagyon sok olyan szférát fednek, amelyek állami feladatok volnának, de mégis a civilek azok, amelyek csinálják, és ennek az erős civil szférának köszönhető az, hogy bizonyos dolgok még mindig működnek egyáltalán ebben az országban. Márk, nálatok mennyire erős a civil társadalom szerinted, hogy egy ilyen támadást, ami most készül ellenük, ki tudjon védeni?
Én úgy érzem, hogy bár van ereje mindenképpen a civil társadalomnak, és van, fogalmazunk így, politikai hátországa is, tehát van az a politikai réteg, illetve oldal, amely támogatja a civil szervezeteknek a létezését, illetve támogatja a munkájukat is azokban a feladatokban, amelyeket ellátnak az államnak az eredményes működése, illetve a civil társadalomnak az eredményes működése érdekében. De az a helyzet, hogy a társadalmi támogatottság itt talán fontosabb, és az a helyzet, hogy, és ezt talán a COVID idején tapasztalhattuk a legjobban, hogy a bezártság idején milyen könnyen el tudtunk engedni nagyon fontos és eszenciális dolgokat az életünkből, olyan dolgokat, amelyek korábban természetesnek számítottak, aztán amikor megvonták a társadalomtól a lehetőségét egy időre ezeknek a dolgoknak, és akkor ezek szépen lassan leépültek. Az a helyzet, hogyha a civil társadalom ellen indul egy ilyen támadás, és szépen lassan, módszeresen felszámolják ezt a szférát, akkor a társadalomnak a nagy része az nagy valószínűséggel meg sem fogja érezni, illetve nem fogja észrevenni, hogy mi történt. Észre fogja venni a jeleit annak, hogy bizonyos civil szervezetek már nem működnek, mert kicsinálták őket, vagy korlátozottabban működnek, mert gyakorlatilag beszorították őket a sarokba, de úgy általánosságban véve nem gondolom, hogy ebből olyan hatalmas nagy felháborodás lenne, hogyha lassan főzik meg az embereket, mint a békákat, tudod. Tehát itt az a lényege ennek az egész történetnek, hogy már réges-régen benne jártunk annak idején a COVID-ban, amikor rengetegen voltak még azok az emberek, akik azt mondták, hogy a COVID nem létezik, mert ők még nem találkoztak COVID-os emberrel. Lehet, hogy emlékeztek erre a jelenségre, ez az elején a járványnak nagyon tipikus volt. Ez fog történni a civil szervezetekkel is, hogy az emberek támadják a civil szervezeteket. Én még nem láttam senkit, akit megtámadtak volna. Jó, ellehetetlenül, de hát működhetnek még valamilyen módon, nem? Amikor a CEU-t kiűzték Magyarországról, akkor is arról volt szó, hogy de hiszen nem tiltották be a CEU-t, hiszen az működhet, amikor gyakorlatban már nem működhetett, de így el lehetett adni politikai kommunikációs eszközökkel, hogy a CEU még működik Magyarországon. Tehát ezek azok a hatalomtechnikai eszközök, amelyekkel nagyon eredményesen fel lehet számolni egy civil szférát, és nagy valószínűséggel ez fog bekövetkezni, mert ez a politikai, kimondott politikai célja a jelenlegi szlovák kormánynak.
Szomorú, hogy az a társadalmi apátia átterjedt, vagy úgy tűnik, hogy átterjed Szlovákiára is, de hát azért vagyunk mi itt hétről hétre, hogy megpróbáljuk egy picit megtörni ezt az apátiát. Visszatérő témánk nekünk is Magyar Péter, akár csak a magyarországi és a magyarországi kormánypárt és független sajtónak is, ám végre valami kézzelfogható határon túli magyar szál is van, amivel bele tudunk kapaszkodni. Jelesül Magyar Péter a szombati kormányellenes demonstráción rövid nyilatkozatot adott a Marosvásárhelyi Rádiónak, amelyben megfogalmazott néhány mondatot a határon túli magyarokkal kapcsolatban is, elsősorban persze Erdélyről beszélt, azon belül is az erdélyi NER oligarchákról, a 2004-es népszavazást is említette, és az RMDS-ről is beszélt, illetve hozzáfűződő viszonyról. Az alapján, amit hallottatok, ez egy ilyen 7 perces beszélgetés, vagy nyilatkozat volt, mit mondanátok, mennyire van képben a határon túli magyar viszonyokat, illetően Magyarország új ellenzéki vezércsillaga, hogy így fogalmazzak?
Hát az, hogy a viszonyokat, a határon túli viszonyokat mennyire ismeri, az, azzal kapcsolatban nem, ebből a hanganyagból nem lehet megállapítani. Azt, hogy a NER hogy és miért terjeszkedik Erdélyben főleg, és azért fontos Erdély, mert itt az egyfőre első magyarországi oligarha befektetések aránya nagyon magas, azt viszont jól ismeri, azt is elárult, hogy meglepte, hogy ilyen sok a Marosvásárhelyi Rádió adáskörzetében élő ember jelentkezett nála szimpatizánsként. Valószínűleg nem tudja, hogy ezek az emberek szenvednek a NER-től, és hátrányt szenvednek el, tehát hogy nem véletlenül jelentkezik egyre több erdélyi a Magyar Péter posztjai alatt, és vett részt a tüntetésein, és megpróbálnak egy erdélyi szállat bevinni ebbe az új magyar ellenzéki mozgalomba. Hogy ez sikerül-e, és hogy erre lesz-e koncepciója bárkinek, Azt egyelőre nem látni. Egy biztos, hogy ami most megmutatkozott, amit mi itt tudtunk Erdélyben, de Magyarországon és úgy általában a Kárpát-medencében nem lehetett látni, az a rendkívül nagyfokú elégedetlenség.
Mark?
Én is borzasztóan óvatos vagyok még azzal, hogy ő mennyire érti ezt az egészet, és mennyire látja ezt az egészet, de így az első megnyilvánulásából úgy tűnik, hogy azért egyáltalán nem idegen számára ez az egész történet, és igazából viszonylag értelmesen kommunikálta azokat a jelenségeket, amik felmerültek ebben a rövid interjúban is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e emögött a felütés mögött mélyebb tudás, meg felfogása az egész történetnek, meg igazából megértése az egész történetnek, de hát nyilvánvalóan van egy nagyon erős fideszes perspektívája Magyar Péternek. Ilyen szempontból akkor ő átláthatja ezeket a dolgokat abból a perspektívából. Hát kíváncsi vagyok, hogy mennyire zajlik le majd a fejében ezen a téren is a paradigmaváltás és az átállás egy viszonylag értelmezhetőbb és árnyaltabb képre.
Hát meglátjuk, hogy mennyire van képben a határon túli magyarokat illetően, megpróbáljuk meghívni adásunkba, aztán majd kifaggatjuk, hát ha abból kiderül több minden. Ennyi fért a mai műsorunkba. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak. Ezt a műsort és a korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, valamint a Hatuma saját podcast csatornáján, amelyre kérjük iratkozzanak fel a Spotify-on vagy más podcast platformon, így minden újonnan felkerülő adásunkról értesítést kapnak. Megtalálnak bennünket a Facebookon is, arra kérjük önöket, hogy lájkolják vagy kövessék az oldalunkat, és szóljanak hozzá a témáinkhoz. Finta Márk és Parászka Boróka nevében búcsúzik önöktől Pressburger Csaba, a viszont hallásra egy hét múlva.